Nekünk azért kell hajnalban kelni, mert hogy ez így alakult, hogy az amerikai tőzsdezárást is meg kellett még várni. És igen, ahogy mondtad, heroikus, hát itt különböző iskolák vannak egyébként, hogy ki az, aki lefekszik előtte aludni, ki az, aki megvárja az éjfélt, és egyből elkezd írni, és majd csak utána megy pihenni. Szóval nagyon sokféle módszer van erre, de igen, mindenképpen fárasztó egy ilyen gyors jelentésnek a feldolgozása.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Részvény podcastje, én Orosz Márton vagyok, és egy különleges adással készültünk a mai napra, konkrétan egy körkapcsolással, annak apropóján, hogy az összes magyar blue chip közzétette éves gyorsjelentését, úgyhogy most megnézzük, hogy hogyan alakultak a számok, és mi áll a háttérben az OTP-nél, a MOL-nál, a Richternél és a Magyar Telekomnál. Elsőként Nagy Viktor kollégámat, a részvényrovat vezető elemzőjét kapcsolom Budapest második kerületében, akivel az OTP-ről fogunk beszélgetni. Halló Viktor, itt vagy a vonalban, szia!
Szia Marci, üdvözlöm a hallgatókat, igen, itt vagyok.
Mielőtt belevágnánk itt az OTP ügyeinek a kitárgyalásába, egy kicsit hadd kérdezzek néhány dolgot azon hallgatóink számára, akik annyira azért nincsenek képben a tőzsdei folyamatokkal, helyzettel. Egyrészt kíváncsi lennék arra, hogy mi az a blue chip, mit jelent maga a kifejezés, kire használjuk, ezt mondjuk Magyarországon. Másrészt kíváncsi lennék arra, hogy hogy van ez a gyors jelentési szezon ilyenkor, ez hogy szokott működni, miért pont most van ez. És hát a harmadrészt pedig, hogyha én jól tudom, akkor ti heroikus küzdelmet folytattok azzal a kapcsolatban, hogy azért itt hajnalban kell nektek, hogy megszerezzétek ezeket a friss eredményeket. Kicsit igazítsál minket ebben a világban.
Igen, akkor megyek sorrendbe, a kérdéseid sorrendjébe próbálom meg megválaszolni. Szóval, hogy az első kérdés, hogy mik azok a blue chipek. A magyar tőzsdén a kiemelten kezelt, a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalatoknak a részvényeit nevezzük blue chipeknek. Négy ilyenünk van jelenleg, de azért vannak trónkövetelők, akik igyekeznek felnőni a négy mellé. De alapvetően az OTP-ről, a MOL-ról, a Richterről és a Magyar Telekomról beszélünk, amikor blue chipeket emlegetünk a magyar tőzsdén. Negyed évente egyszer teszik közzé a gyors jelentésüket ezek a vállalatok. Tehát amikor eltelik az adott egyed év, akkor utána jellemzően egy-másfél hónappal érkeznek a számok. Így most az idei első negyed év után már túl vagyunk a gyors jelentési szezonnak a nagy részén, tehát a blue chipjeink is közzétették már a negyedéves beszámolóikat. És igen, ahogy te is említetted, jellemzően piaci kereskedési időn kívül teszik közzé a hazai vállalatok a gyors jelentéseiket. Már ez sem teljesen igaz, de a nagyokra még igen, és hát a négyből egyébként három hajnalban, tehát 0 órakor teszi közzé a gyors jelentését. Ez sok esetben már csak így megmaradt nekünk régebbi időkről. Ennek az oka alapvetően, hogy a hazai nagyvállalatoknak a részvényeivel nem csak a magyar tőzsdén kereskedtek, hanem külföldi tőzsdéken is, hogyha amerikai tőzsdén is jegyezve van egy vállalatnak a részvénye, akkor meg kell, vagy hát érdemes volt megvárni az ottani kereskedési időnek a végét, ami itten idő szerint 22 óra, és akkor azután tették közzé a gyors jelentéseiket ezek a vállalatok. Tehát nekünk azért kell hajnalban kelni, mert hogy ez így alakult, hogy az amerikai tőzsdezárást is meg kellett még várni. És igen, ahogy mondtad, heroikus, hát itt különböző iskolák vannak egyébként, hogy ki az, aki lefekszik előtte aludni, ki az, aki megvárja az éjfélt, és egyből elkezd írni, és majd csak utána megy pihenni. Szóval nagyon sokféle módszer van erre, de igen, mindenképpen fárasztó egy ilyen gyors jelentésnek a feldolgozása.
Igen, de megnyugtathatjuk a hallgatókat szerintem, hogy a részvényrovat munkatársainak a bioritmusa azért mára már helyreállt, úgyhogy teljesen tiszta fejjel tudunk beszélgetni a történésekről. És hát kezdjük is rögtön a legnagyobb szereplővel, meg amit igazán mindenki ismer itt a magyar tőzsdén, az OTP-vel, aki ugye múlt hét pénteken tette közzé a legfrissebb számait. Most ezt az adást május 12-én vesszük fel, úgyhogy ez május első hetéről van szó. Viktor, az elemzésedben egy nehéz súlyú boxolóhoz hasonlítottad az OTP-t, hát itt volt egy kis metafora itt a cikkben, és ez a nehéz súlyú boxoló kapott a koronavírus járványtól egy nagy ütést, de akkor most mi a helyzet ezzel a boxolóval? Hogy áll az OTP?
Igen, szerintem azért jó egyébként ez a hasonlat, mert tényleg olyan utat járt végig az OTP, mint egy boxoló, amelyik egymás után veszi az akadályokat, egyre nagyobb súlycsoportba, vagy magasabb súlycsoportokba kerül át, és egyre komolyabban vett szereplő. És azért mostanra, ugye az látni kell, hogy az OTP az elmúlt években gyakorlatilag organikusan és akvizíciókkal folyamatosan növekedett. 2014 óta sorban szállította a bank az akvizíciókat Horvátországban, Romániában, Bulgáriában, Szerbiában, Szerbiában, Szlovéniában, Moldáviában, Montenegróban, Albániában is bankot vett az OTP, és ugye ezek egymás után épültek be, ezek a megvásárolt bankok a bankcsoportba, és úgy nőttek az állományok, a hitel és a betétállomány, és hát persze ezzel együtt azért a bevételek és a profit is. Ja, csak úgy mondok néhány számot, a mérleg főösszeg az OTP bankcsoportnak a nagy akvizíciós hullám előttihez képest 2,3-szeresére növekedett, a hitelállomány duplázódott, a betétállomány 2,7-szeresére nőtt, tehát mostanra az OTP egy akkora bankcsoport lett, amelyik negyed évente több mint 300 milliárd forint bevételt, és hát hogyha azt nézzük, hogy békeidőben mit tud a bank, akkor nagyjából 100 milliárd forint profitot ér el, tehát azért ez brutális összehasonlítás képen, tehát jelenleg az OTP több profitot termel 3 hónap alatt, mint mondjuk a 2008-as válságot követő években egy egész év alatt. És igen, egyébként, ahogy igen, tehát hogy a pandémia bevitt egy gyomrost az OTP-nek, ez is igaz, ezért az alaposan belerondított a képbe. Tavaly az első negyedében 92 milliárd forint volt a kockázati költség és a céltartalékolás, az év egészében pedig 188 milliárd forint, tehát tehát ezek mind nyomás alatt tartották az OTP-nek a profitját, tehát azért alaposan megszenvedte a bank a pandémiát.
Közben azon gondolkodtam, ami szerintem Magyarország a sporthasonlatok nemzete, tehát hogy itt mi mindent nagyon jól tudunk. Én csodálkoztam is, hogy nem is egy foci csapathoz hasonlított az OTP-t, de egyébként érteni vélem a párhuzamot és a szimbólumot, de akkor maradjunk még tényleg csak egy kérdés erejéig itt ezen a vonalon, hogy most akkor, ha maradunk ennél a hasonlatnál, akkor azt írtad, hogy az OTP az idei első meccsén már sima pontozásos győzelemmel kezdett, de hát akkor valójában mennyire volt sima ez a meccs, hogyha így tesszük fel a kérdést?
Hát igen, a sporthasonlatnál maradunk, akkor nagyon-nagyon sima volt ez a meccs. Ugye az elemzői várakozások is már magasan voltak, és azt is gyakorlatilag minden fontosabb soron sikerült megvernie az OTP-nek. Az adózott eredmény pedig 14%-kal lett magasabb, mint amit az elemzők előrejeleztek. Ugye az előbb említettem, hogy az OTP mostanára akkora bankcsoport lett, hogy negyed évente több mint 300 milliárd forintos árbevételt, vagy összes bevételt ér el, és ez most is összejött, 301 milliárd forint lett az összes bevétele a banknak, ami 6%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi. Ennek egyébként az összetétele érdekes, mert hogy bár százalékos növekedésben a díj és jutalékbevételek nőttek nagyobb mértékben, ott 4%-os volt a bővülés, miközben a nettó kamatbevétel csak 1%-kal nőtt, de hogyha abszolút értékben nézzük, azért hogy nyilván a kamatbevételek a meghatározóak, és ezek tettek hozzá abszolút értékben többet a bevétel növekedéséhez. És érdemes még egyébként megemlíteni azt is, hogy a magyar alaptevékenység az rekordbevételt ért el. Tehát Magyarországon az OTP soha nem ért még el 3 hónap alatt akkora összes bevételt, mint most, 42%-át szállította a csoport bevételének a magyar operáció. Na de, ugye eddig beszéltem a bevételekről, de ami a legtöbb piaci szereplőt, a befektetőket általában érdekli, hogy mekkora profitot ér el a bankcsoport, és hogyha a korrigált adózott eredményt nézzük, akkor 117 milliárd forint lett, ez minden idők második legmagasabb negyedéves profitja az OTP-nél, ennél magasabb gyakorlatilag csak egyszer a tavalyi harmadik negyedévben volt, tehát brutális, amit az OTP teljesített most az első negyedévben, és hogyha pedig a korrekciós tételeket is figyelembe vesszük, ugye itt jellemzően a bankadóról, az akvizíciók hatásairól van szó. Szóval, ha ezeket is figyelembe veszük, akkor 93 milliárd forint lett az adózott eredmény, ami azért az OTP-nél benne van a top 5-ben, tehát nagyon erős lett ez a negyedév.
Hát ezek nagyon komoly számoknak hangzanak, különösen, hogyha én jól sejtem, akkor a gazdasági körülményeket figyelembe véve kell értékelni ezeket a számokat, úgyhogy így aztán valóban szépnek tűnnek, de nézzük már egy picit részletesen, hogy minek tudható be, hogy a bevétel és a profit az ilyen magas szinten gyakorlatilag hát a korábbi rekordoktól alig elmaradva alakult.
Ugye több tényezőt is ki lehetne emelni, én azt gondolom, hogy 3 dolgot érdemes kiemelni azok közül a tényezők közül, amik a növekedést segítették. Az egyik az a hitelállománynak a bővülése, a másik az a kamatmarzsnak a mérsékelt javulása, vagy hát stabilizálódása, mondhatjuk így is. A harmadik pedig a kockázati költségeknek a visszaesése. Most kezdjük az elsővel, hogy a teljesítő hitelállomány egy negyed év alatt 2%-kal, vagy abszolút értékben nézve 233 milliárd forinttal nőtt az OTP-nél. Jelentős volt a növekedés Magyarországon, Ukrajnában, Romániában. Egyébként, hogyha külön nézzük a termékkategóriákat, akkor a jelzálog és a fogyasztási hitelek organikusan is szépen nőttek, vállalati hiteleknél is volt bővülés, a magyar fogyasztási hitelek 7%-kal tudtak növekedni, tehát a KKV hitelek 14%-kal, tehát több termékkategóriában és több országban is szép növekedést láttunk. Ez az első fontos tényező, tehát a hitelállományoknak a növekedése. A másik, hogy a marzs erózió az lassult az OTP-nél. Tehát itt ugye az elmúlt években jellemzően folyamatosan csökkentek a marzsok, ahogy a jegybankok csökkentették a kamatokat az alacsonyabb kamatkörnyezetben, a bankok marzsai is zsugorodnak. Itt viszont az elmúlt negyed évben, az első negyed évben 5 bázispontos növekedést láttunk, ez azért minimálisnak mondható, de egyfajta reménysugár, hogy a stabilizálódás talán elindult. Ezzel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy jellemzően azért a következő negyed évben inkább a romlás irányába mutatnak a jelek, de ez a fajta stabilizálódás az első negyed évben ez mindenképpen optimizmusra ad okot. És a harmadik pedig a kockázati költségeknek az alakulás, hogy mennyi céltartalékol a bank. És hát itt ezen a soron az első negyedében csak 8,5 milliárd forint volt ez a tétel, miközben az elemzők is közel 25 milliárd forintra számítottak. A hitelportfóliónak a minősége az olyan jól alakult, illetve az OTP az elmúlt negyed években gyakorlatilag elvégezte a házi feladatát, és komolyan masszívan céltartalékolt. Tehát ennek tudható be, hogy az első negyedében már nem volt akkora szükség a céltartalékolásra, ez is segítette az eredménynek a javulását.
Itt korábban beszéltünk arról, hogy egy komoly akvizíciós hullámon van túl az OTP, de ezzel ennek mi az eredménye, vagy mi a helyzet ezzel? Látszanak-e már például a szinergiák a megvásárolt bankoknál? Hogy lehet ezt értékelni, ezt a folyamatot?
Igen, ugye ezt az elemzésemben is kiemeltem, hogy azért, amikor egy bank megvásárol egy másikat, akkor jellemzően szeretik azt kommunikálni, hogy hát itt azért igyekeznek mondjuk a fiókokat sem bezárni, alkalmazottakat sem, vagy az alkalmazotti létszámot sem leépíteni, tehát a racionalizálást úgy végrehajtani, hogy az minél kellemesebb legyen, úgymond. Azért ennek jellemzően a valóságban az ellenkezője az igaz, és az OTP-nél is látszik. Egy év alatt 230 fiókkal csökkent az OTP csoportnak a fiókhálózata. Bulgáriában, Horvátországban, Montenegróban is több egységet be kellett zárni, és hát ezzel párhuzamosan egyébként a dolgozói létszám is csökkent 2246 fővel egy év leforgása alatt. Itt is Bulgáriában, Oroszországban, Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban voltak jelentősebb csökkentések. Tehát látszik, hogy ezek a lépések azért összességében mind a költséghatékonyság javulása irányába hatnak, és azt gondolom, hogy ezeknek a lépéseknek a hatásai a következő negyed években is jelentkeznek majd.
Az egyébként látszik már, hogy milyen irányokba indulhat el az OTP, vagy milyen irányokba folytathatja az akvizíciós tevékenységet? Vannak itt már konkrétan újabb célországok esetleg?
Igen, tehát ezzel kapcsolatban a kapaszkodó gyakorlatilag Csányi Sándornak a legutóbbi kommentje adhat, ugyanis ugye a bank első embere még évelején azt mondta, hogy jelenleg 3 országban tárgyalnak, és a Csányi szerint idén lesz bejelentés, és hát azt mondta, hogy a 3 célpont közül az egyiknél olyan országról van szó, ahol az OTP már jelen van, tehát ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy akár 2 új országban is megjelenhet az OTP, ahol eddig még nem volt jelen. 2 nagyon forró sztori van most az OTP-vel kapcsolatban, és gyakorlatilag mindkettő történelminek mondható a maga nemében. Az egyik egy szlovéniai bankvásárlás. Az ország második legnagyobb bankját, a Nova KBM-et veheti meg az OTP, és hát állítólag, tehát a legfrissebb hírek alapján nem csak az OTP, hanem akár az Erste Bank is az érdeklődők között lehet. A vételár egyébként itt nem kevés, hiszen a hírek szerint a szlovén bank könyv szerinti értéken, vagyis közel 1 milliárd eurón mehet majd el. Ez gyakorlatilag messze a legnagyobb bankvásárlása lehetne az OTP-nek, tehát ezért is nevezhetjük történelminek, mert még soha nem volt ekkora bankvásárlás, mint a szlovén bank lehet, ha megveszik. A másik, amiről szólnak a hírek, az pedig Üzbegisztán. És az meg azért történelmi, mert hogy az OTP a történetében először Európán kívül terjeszkedhetne. Voltak ugye már hírek arról korábban, hogy Vietnámban, vagy akár Kínában vesse meg a lábát az OTP, de ugye azok a tranzakciók azok nem realizálódtak, Üzbegisztán viszont eléggé sanszos. Ez lehet az első Európán kívüli ország, ahol az OTP megjelenik.
Hát szálltunk Üzbegasztán felett, hogy egy klasszikust idézzek a magyar YouTube korai történelméből. Akkor az akvizíciók után egy picit még arról beszél, légy szíves nekem, hogy az most milyen folyamatokat látszódnak, hogy egy ilyen erős első negyed év után mi jöhet itt még 2021-ben az egész évet tekintve? Hogy áll az OTP, és milyen terveik vannak, és egyáltalán elemzőként mire lehet számítani?
A menedzsment azt mondja, adott nekünk néhány kapaszkodót azzal kapcsolatban, hogy 2021-ben mire lehet számítani. Ezek egyébként összességében nem jelentenek akkora meglepetést, hiszen nagyjából az első negyed év tendenciáiból is kiolvashatók. Tehát az egyik ilyen várakozás, hogy a saját tőke arányos megtérülése a bankcsoportnak várhatóan magasabb lesz, mint tavaly. Azért ez nem rocket science, tehát hogy a tavalyi évben azért nagyon sok extra tétel, magas céltartalékolást tartották nyomás alatt az eredményt, ezek valószínűleg az idei évben már nem jelentkeznek, tehát a ROE az várhatóan magasabb lesz, mint tavaly. Igen, az alacsonyabbak lesznek a kockázati költségek, mint tavaly, ez sem egy nehéz vállalás, nagyon úgy tűnik, hogy az a 188 milliárd forint, amit tavaly megképeztek, azért az brutális, az nem fogja megismételni a bankcsoport 2021-ben. És a hitelállománynak a növekedése is magasabb lesz, mint 2020-ban, és a nettó kamatmarzsnak a csökkenése tovább folytatódhat, amit már az előbb mondtam. Tehát összességében inkább pozitívak a folyamatok az OTP-nél, a profitabilitás, a profit emelkedése várható idén.
Viktor, köszönöm szépen, akkor ennyit egyelőre az OTP-ről, és hát azt tudom ígérni a hallgatóknak, hogy a körkapcsolásunk végén hozzád visszakapcsolunk még, és a Telekomról is fogunk beszélgetni. Úgyhogy ha valakit konkrétan a Telekom érdekel, akkor most még oda tud tekerni a podcastunk végére is, és ott meg tudja majd hallgatni, hogy mi a helyzet a Telekommal. De most kapcsoljuk Zuglót, ahol is Szemán Ákos kollégám jelentkezik. Halló Ákos, itt vagy velünk a vonalban.
Szia Marci, itt vagyok a vonalban, üdvözlöm a hallgatókat.
Szia Ákos, figyelj, hát beszéljünk egy kicsit arról, ami szintén a múlt pénteket tette közzé gyors jelentését, és hát az elemzésedben azt írtad, hogy szinte minden fontosabb szempontból felülmúlta a társaság a várakozásokat. Hát akkor fel is teszem a kérdést, hogy minek köszönhető ez?
Ugye gyakorlatilag minden üzletág a MOL-nak nagyon erősen teljesített, és nem csak az elemzői várakozásokat múlta felül, hanem negyedéves és éves szempontból is összehasonlításban gyakorlatilag jobban teljesített, szinte majdnem minden üzletágban. Egyedül a gázüzletág volt, ami egy kicsit a várakozások alatt teljesített, de összességében nagyon jó eredményei voltak a MOL-nak, és hogyha valamihez hasonlítani kellene, akkor azt gondolom, hogy ahhoz hasonlít, mint hogyha egy ilyen alvó oroszlán felébredt volna az álmából, ugyanis tavaly az volt megfigyelhető az egész olajiparban, hogy a koronavírus járvánnyal összeomlott az olajkereslet, összeomlott a turizmus, nem nagyon volt igény az olajra, és ugye a kínálat meg egészen magas volt, aminek ugye az lett az eredménye, hogy nagyon alacsony árfolyammal mentek az olajtermékek, illetve az olaj is, és utána egy kisebb javulás volt megfigyelhető, hogy a koronavírus járvány hullám egy kicsit enyhült, ugye ez a nyár a tavalyi harmadik negyedév környékén volt, és akkor nagyon erős volt a MOL, tehát már egyszer megmutatta, hogy mire képes a társaság, hogy milyen potenciál van benne, de aztán ugye jött az újabb hullám, az újabb korlátozások, ami után megint egy gyengébb teljesítmény volt, és talán most látszik az, hogy ahogy elkezdődött a gazdasági kilábalás, hogy megint nagyon erős teljesítményt hozott a MOL, és talán egy érdekességképpen érdemes kiemelni azt is, hogy a MOL ugye egy integrált olajtársaság, ami azt jelenti, hogy az olaj kitermelésétől egészen a végéig, ugye a kiskereskedelmig, az üzemanyag értékesítésig részt vesznek ebben a láncolatban. És ugye ez egy olyan üzleti modell volt, ami hosszú éveken, évtizedeken keresztül nagyon jól működött. Ugye az olajár általában inkább ciklikus teljesítményt mutat, néha magasabbak az árak, néha alacsonyabbak a kereslet-kínálat függvényében, és akkor ugye erre az olajtársaságok sokszor ugye több üzletágat építenek ki, hogy ezt valamilyen módon tudják stabilizálni, de a koronavírus járvány olyan sok volt, ami még ezt az integrált üzleti modellt is nagyon érzékenyen érintette, és az látszik, hogy ahogy a harmadik hullám a koronavírusnak ugye enyhül, ez az olajtársaságok teljesítményében is meglátszik, és a MOL is nagyon jó teljesítményt mutat.
Ákos, én külön köszönöm neked az állatos hasonlatot, tehát most már ugye volt egy sporthasonlatunk, egy állatos hasonlatunk, úgyhogy remélem, hogy Fekete Bea a Richterrel kapcsolatban is készül majd valamilyen szuper metaforával, de egy kicsit komolyabb vizekre evezve, itt említetted, hogy az emelkedő olajár az igencsak segített a jó teljesítményben, de mit érdemes még kiemelni az egyes üzletágak kapcsán? Mondjuk mi az, ami még fontos lehet befektetői szemmel?
Hát ugye a MOL-nak alapvetően négy üzletága van. A kutatástermelés az egyik, ahol ugye az olajtermelés folyik. Ugye itt, ami nagyon fontos, hogy az olajárak gyakorlatilag tavaly november óta megduplázódtak. November környéken még ilyen 35 dollár környékén volt az európai társaságok számára releváns Brent típus árfolyama, és ugye ez gyakorlatilag már majdnem 70 dolláron áll jelenleg, tehát ott egy nagyon komoly emelkedés volt, ez nagyban javította a teljesítményét a társaságnak. A másik, ami fontos, hogy tavaly a második negyedévben indult el az ACG azeri olajmezőnek a kitermelése, ami nagyjából egy ilyen 20 ezer hordó olajjal emelte meg a társaságnak a kitermelését, és ugye ez még az első negyedéves összehasonlításban nem látszik, tehát az látszik, hogy a volumen ahhoz képest jelentősen megemelkedett, tehát ez például nagyon fontos volt a kutatástermelésben. Aztán a másik fontos üzletág ugye a finomítás kereskedelem. Itt ugye a korlátozások, a lezárások miatt hogy viszonylag gyengében teljesített az üzletág, viszont itt is az figyelhető meg, hogy már az első negyed évben jelentősen javultak a finomítójárések, hogy visszatért a kereslet, ugye egyre több igény van ezekre a termékekre, és ami nagyon fontos, hogy emellett a petrolkémiai terület nagyon-nagyon jól teljesített, a petrolkémiai árések gyakorlatilag rekordszinten voltak, és ez a tendencia folytatódik, tehát egyrészt javulnak ezek a finomítójárések is, másrészt a petrolkémiai árések is javulnak, és ugye ezekre, ugye a petrolkémia, a vegyipar, műanyagipar, ugye ez egy olyan terület, amire a jövőben is nagyobb igény lehet. Tehát lehet, hogy mondjuk az üzemanyagkereslet az ugye csökkenni fog a jövőben, amiatt, mert ugye egyre többen váltanak át mondjuk elektromos autókra, de mondjuk a műanyagiparban nem feltétlenül ugyanez lesz a tendencia, de rövid távon is javulás várható. És most is jól teljesített ez az üzletág, és akkor ugye van a harmadik nagyon fontos üzletág a cégnek, a fogyasztói szolgáltatások, ami gyakorlatilag már tavaly is nagyon jól teljesített, akkor is, amikor a több üzletág még nem volt ennyire jó, és akkor is olyan eredményeket szállított, ami a két úgymond nagyobb üzletággal összehasonlítható volt, és ez is terjeszkedésben van, gyakorlatilag az elmúlt egy évben majdnem 100 fresh cornerrel bűvölt a cégnek a választéka, akvizíciót is végrehajtott a MOL, felvásároltak 9 Magyarországon Marsé márkanév alatt töltőállomásokon üzemeltetett éttermet, és ugye itt is vannak még további terjeszkedési lehetőségek, akár az elektromobilitás irányában, ugye egyre több elektromos töltő állomást is fognak megnyitni, tehát hogy ez az üzletág is sok potenciált rejt még magában, és már most is jól teljesít. És egyedül a gázüzletág volt, ami egy kicsit gyengébb volt. Itt ugye részben annak köszönhető, hogy Szerbia felől megnyílt ugye a török áramlatnak a folytatása, a balkáni áramlat, és akkor emiatt ugye a szerbiai földgáz ellátás úgymond már biztosított volt, tehát a magyarországi tranzitnak a szerepe csökkent, és ezért is teljesít részben rosszabbul az üzletág.
És hát a MOL eredményeinek vizsgálata szempontjából az is fontos azért, hogy most már azért lassan visszaáll az élet a normális kerékvágásba, és a gazdaság is a járványhelyzettel párhuzamosan kezd helyre rázódni. És hát ugye kérdezem akkor, hogy mit jelent ez a MOL számára? Gondolok itt például arra, hogy azért a turizmus is beindulni látszik, lassan jönnek a nyaralások, mindenki autóba ül és utazni fog. Ennek például milyen hatása lehet a MOL működésére és eredményeire?
Igen, ugye nagyon fontos, ahogy említetted, hogy ugye, hogyha ugye bepörög a turizmus, visszaáll a közlekedés, akár ugye a légi közlekedésre is gondolva, ami ugye a kerozin keresletét fogja megnövelni, az ugye mind-mind olyan jelenség, ami ugye egy MOL, egy olajtársaság számára nagyon fontos, és ugye, hogyha bepörög a gazdaság a járvány enyhülésével, és ez tartósnak is bizonyul, akkor valószínűleg az olajárak is tovább fognak emelkedni. Vannak olyan becslések elemzőházaktól, például a Goldman Sachs-től, akik arra számítanak, hogy a harmadik negyedévben már 80 dollár lehet az olajárfolyam, ugye most ilyen 70 dollár környékén van, de vannak olyan becslések, amik szerint ez még ennél is magasabb lehet. Nyilván ez ugye ez csak egy előrejelzés, tehát itt lehet eltérés, de alapvetően nagyon jók a kilátások, és ugyanúgy, ahogy már látható, hogyha megnézzük az áprilisi adatokat, jobb volt a finomítójárás és a petrolkémiajárás is folyamatosan javul, és ez biztos, hogy olyan lesz, ami meglátszik majd a második negyedéves teljesítményen is. És ez azért nagyon fontos, mert ugye Mindeközben, hogy talpra áll az olajipar, és köztük a MOL is, nagyon fontos az, hogy minél több cash flow-t termeljenek, mert ugye ők gyakorlatilag még egy energiaátmenetben is benne vannak, ami ugye azt jelenti, hogy megpróbálják csökkenteni ugye a károsanyag kibocsátásukat, megpróbálnak úgymond kizöldülni ezek a társaságok. A MOL is 2050-re szeretne teljesen karbonsemlegessé válni, és azért ez nem egy költségmentes dolog, nagyon sok befektetést fog igényelni, és a MOL is nagyon sok cash flow-t szán erre a célra, amihez pedig szükséges az is, hogy legyen olyan üzletág, ami sok cash flow-t termel. Úgyhogy ilyen szempontból jók a kilátások.
Ha magát az árfolyamat nézzük a MOL-nál, ugye azért úgy tűnik, hogy azért egy elég nagy hullámvasutat jár be mostanában. Mi okozza ezeket a mozgásokat? Például kérdezek egy konkrétat, itt a MOL és a Magyar Állam közös alapítványának a híre, azért hát ez egy olyan bejelentés volt, amire a részvényesek igencsak felkapták a fejüket. Például mondjuk ez a bejelentés hatással van-e az árfolyamra?
Én azt gondolom, hogy ennek a bejelentésnek is volt hatása az árfolyamra. A befektető reakciót nézve azt gondolom, hogy inkább negatív hatása volt. Ugye ez annak köszönhető, hogy a saját részvények egy része, ami a MOL-nál volt, és amikre eddig nem fizetett osztalékot, az átkerül az alapítvány részére, amire utána már fog osztalékot fizetni a társaság, tehát az egy részvényre jutó osztalék tömegnek a mértéke az csökkenni fog. Ugyanakkor ez csak egy szempont a sok közül, és azt gondolom, hogy a nap végén a legfontosabb az a MOL számára is, hogy visszaáll a gazdaság, növekedés látható a világgazdaságban, pörög a turizmus, emelkedik az olajár, ezek amik a legfontosabbak egy olajtársaság számára, és ez fogja meghatározni az árfolyamot. Ugye a másik szempont, ami nagyon fontos, hogy ugye attól függ, hogy ugye mikor vásárolt valaki MOL részvényt, mert ugye egy jó befektetés az ugye nem feltétlenül egyenlő az, hogy egy jó társaságról beszélünk, hanem az árfolyam is nagyon fontos. Tehát például, aki mondjuk tavaly novemberben vásárolt MOL részvényt 1500 forinton, azért azt gondolom, hogy az boldog lehet. És hogyha a kilátásokat nézem, akkor valószínűleg még emelkedhet majd az árfolyam.
Ákos, köszönjük szépen, és hát kapcsolok is tovább konkrétan Újbudára, ahol Fekete Beatrix kolléganőm várja a bejelentkezésünket. Szia, Bea, itt vagy velünk a vonalban?
Szia, Marci, igen, itt vagyok, jelentkezem Újbudáról. Köszöntöm a hallgatókat is.
Bea, figyelj, hát ez úgy tűnik, hogy ez a hasonlatok és a metaforák podcastja, úgyhogy itt már volt egy sporthasonlatunk, egy állatos hasonlatunk, én még egy autósra számítok tőled, nyugtass meg, hogy lesz valami hasonló a Richterrel kapcsolatban is.
Jó, akkor adok neked egy autós hasonlatot a Richterrel kapcsolatban, hogyha ezt szeretnéd. Igazából így meggondolva, hogyha a Richter első negyedéves teljesítményét nézzük, akkor, hogyha egy autós hasonlatot szeretnék, akkor azt mondanám, hogy ez talán olyan, mint amikor egy Forma 1-es futamon az élen álló Hamiltonnak ki kell egy kicsit állni a boxba. Ez egy kis szükségszerű megállás, de azért a győzelmet alapvetően nem veszélyezteti a futamon. Talán így ez jut eszembe így elsőre a Richter első negyedéves teljesítményéről.
Hát igen, azért elég érdekes történések vannak a Richternél is. Egy nagyon erős rekord negyedik-negyedév után, amit követően a Richter árfolyama történelmi csúcsra is szárnyalt, megtörni látszik a lendület a hazai gyógyszergyártónál. Gondolok itt arra, hogy az első negyedévre azért hát csalódást keltő számokat közölt a vállalat. Úgyhogy adja magát a kérdés, hogy mi történik a Richternél.
Ugye a gyógyszergyártókkal kapcsolatban azért van egy olyan általános vélekedés, hogy nem csak hogy válságálló a szektor, de a járványos időszak még kedvez is az iparágnak. Ez azért nem teljesen van így, és erre jó példa a Richter első negyedéve is. Ugye, hogyha világon körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy azért volt jó néhány gyógyszergyártó a világon, akiknek jól ment a szekér a járvány alatt is. Itt gondolok például azokra a gyógyszergyártókra, akik sikeres COVID vakcinák fejlesztésében vettek részt. Ugye például a mindenki által már ismert Pfizer, de ugye a Richter nem volt benne a vakcinafejlesztésekben. A gyógyszeripar más területeire pedig azért volt, ahol negatív hatása volt a járványnak, és ezt mint ahogy láttuk, megszenvedte a Richter is az első negyedévben. Egyébként több tényező is hatott a Richterre az első negyedévben. Ki kell emelni azt, hogy az első negyedév, a január-március időszak, az egyébként is szezonálisan mindig gyengébb a Richternél, de most még az egy évvel ezelőtti első negyedévhez képest is csökkent a bevétel. Ennek pedig elsődleges oka az erős bázis volt. ugyanis 2020 első negyedévében, ugye, amikor az egész koronavírus járvány elkezdett kitörni, illetve egyre súlyosabbá válni, gyakorlatilag mindent felvásároltak az emberek, és itt nem csak a lisztre, meg a cukorra, meg az élesztőre gondolok, de a gyógyszereket is vették, és így egy magasabb bázisról, amikor idén normalizálódott a gyógyszerek kereslete, volt egy komolyabb visszaesés a Richternél. Amit még érdemes megemlíteni a Richterrel kapcsolatban, hogy az olyan nagy exportkitettségű Richternél, cégeknél, mint a Richter, érdemes azért megnézni a deviza árfolyam változásokat is, és az látszik, hogy a Richternél például az orosz piac eredményeit jelentősen leúzták az árfolyam változások, illetve a dollárral szemben is erősödött a forint az elmúlt egy évben, ahonnan pedig szintén jelentős bevétele van a Richternek. Igazából mindezen tényezők játszottak közre abban, hogy bevétel, illetve profit szinten is csökkenésről számolt be a Richter az első negyedévre, és az elemzői várakozásokhoz képest is csalódást okozott. Csak hogy néhány számot mondjak, a cég bevétele például az előző év azonos negyedévéhez képest 0,4%-kal csökkent, az adózott eredmény pedig több mint 7%-kal esett.
Hogyha a termékeket nézzük, akkor mit lehet mondani, mik azok a termékek, amik most mennek a Richternél? Ugye, hogyha én jól emlékszem, akkor tavaly ősszel az egy elég komoly szenzáció volt, és volt jelentős hírértéke, hogy a Richter egy ilyen 4-5 hónap alatt végrehajtotta az egyik legígéretesebb, a világszerte a COVID kezelésére alkalmazott terápiás készítmény, a Remdesivir szintézisét. Majd légy szíves, segíts ki egy kicsit minket, hogy ez mit jelent pontosan, és hát el is kezdték alkalmazni a betegeken. Egy ilyen bejelentés, egy ilyen tényleg szenzációnak tűnő bejelentés, ez például mennyire járul hozzá a cég teljesítményéhez?
Ugye, hogy egy kicsit ezt megmagyarázzam, igazából az történt, hogy az amerikai Gilead-nak volt egy gyógyszer, amit annak idején még az ebola ellen fejlesztett ki, jó pár évvel ezelőtt, viszont a betegség ellen nem volt hatékony, ezért, de úgy gondolták, hogy esetleg a koronavírus esetén hatásos lehet, ezért gyakorlatilag tavasz óta elkezdték kórházakban alkalmazni és figyelni, hogy hatásos-e ez a Remdesivir nevű készítmény a súlyosabb koronavírusos betegek esetén, és egyébként biztatóak is voltak az eredmények, és igazából az amerikai cég úgymond ingyen a világ gyógyszergyártóinak rendelkezésére bocsátotta ezt a szabadalmat, ezt a gyógyszert, és így a magyar Richter is ki tudta fejleszteni ebből a saját koronavírus gyógyszerét, amit itthon Magyarországon is elkezdtek alkalmazni a kórházakban a súlyosabb covidos betegeknél. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a Richter teljesítményére a járvány alatt igazából nem volt hatása, hogyha a cég bevételeit és eredményeit nézzük, hiszen ez gyakorlatilag egy bérgyártás volt a cég közlése szerint, ami ugye abból állt, hogy megkapta a kormánytól a megbízást a Remdesivir gyártására, a finanszírozást is az állam végezte, a legyártott gyógyszereket pedig a Richter átadta, és nem kerültek kereskedelmi forgalomban, így pedig bevétele sem keletkezett belőle a cégnek. De egyébként úgy tűnik, hogy azért számít arra a Richter is, hogy hosszú távon velünk maradhat a koronavírus, ugyanis vannak még további koronavírus gyógyszerfejlesztések a Richternél, a Remdesivirtől függetlenül. Ezek meglehetősen hosszú távú projektek, a cég úgy számol, hogy nagyjából 2025 környékén lehet őket törzskönyvezni, és még azt el kell mondani, hogy egyébként például vakcinafejlesztésben nem vesz részt a cég, és nem is tervezi, hiszen azt mondja, hogy ebben nincsen tapasztalata, szóval nagyjából igazából a koronavírus tekintetében igazából ezek a termékek voltak a Richternél, amelyek nagyjából egyáltalán nem befolyásolták a bevételek alakulását. Ami azért a többi terméket illeti, vannak elég komoly pozíciói vannak a Richternek, például a nőgyógyászat és az idegrendszeri kezelések területén. Ezek az első negyed évben meglehetősen vegyesen teljesítettek. Az egyik fontos portfólió ugye a nőgyógyászati portfólió, ez nagyjából a gyógyszergyártási bevétel harmadát adja most a cégnél, és igazából a vállalat stratégiai célja, hogy a nőgyógyászat területén egy meghatározó fontosságú globális gyógyszercéggé váljon. Ezt egyébként akvizíciókkal is megtámogatta a cég. Januárban például a Johnson & Johnson-tól vásárolt fel egy fogamzásgátló tapaszt, az Evra nevű tapaszt, ami mint termék egészen egyedülálló a piacon, és igazából nagy reményeket fűz hozzá a cég, nem is véletlenül, hiszen azt lehetett látni, hogy már az első negyed évben is a amikor ugye nem sokkal azután, hogy lezárták az akvizíciót, gyakorlatilag a Richter top 10 termékéből már a 8. helyen állt ez a tapasz. Igazából összességében el lehet mondani, hogy ezen stratégiai üzleteknek nem segített a koronavírus, a nőgyógyászati termékek forgalma csökkent az időszakban, az előző évhez képest, főként az orális fogamzásgátlóknál lehetett jelentősebb csökkenést tapasztalni, és bár az újonnan megvásárolt tapasz akvizíciója azért nagyot lendített a bevételeken, például ennek volt köszönhető, hogy Latin Amerikában mintegy 50%-kal növekedett a Richter bevétele, de úgy látszik, hogy ez nem volt elegendő, és nem tudta egyébként a többi termék visszaesését ellensúlyozni. Illetve nagy sztori még a Richternél negyedévek óta igazából a növekedést húzza a skizofrénia és a bipoláris mánia kezelésére szolgáló kariprazén, ami USA-ban Vraylar néven fut. Ez a termék, ezen termék amerikai értékesítései jelentették igazából a növekedés fő driverét az elmúlt negyed években a cégnél, és ez a termék még az első negyed évben is több mint 25%-os bevétel növekedést tudott produkálni az előző év azonos időszakához képest. És úgy tűnik, hogy a kilátások is jók a terméknél, hiszen hogyha lehet hinni az amerikai értékesítési partner becsléseinek, akkor a földrajzi terjeszkedés, illetve az indikáció kiterjesztésének köszönhetően elég jelentős bevétele lesz még ebből a Richternek a következő években is. Igazából az első negyed év kapcsán, illetve a hatások kapcsán még egy fontos terméket lehet megemlíteni. Az influenza járvány elmaradása igazából negatívan hatott. Ugye a koronavírus miatt azért az influenza járvány jellemzően elmaradt az első negyed évben világszerte, Európa szerte, és ez például a Richter antivirális szerének keresletére igencsak negatívan hatott.
Azt jól értettem, hogy Dél-Amerikában annyira népszerű a fogamzásgátló tapasz, hogy az meglátszik a Richter eredményein egyébként? Tehát ez így jól raktam össze, amit mondtál, vagy jól követtelek?
A dél-amerikai, latin-amerikai bevételét jelentősen növelte valóban, nagyjából egy 50%-kal, de egyébként összességében az egész latin-amerikai piac csak egy viszonylag mérsékelt szeletét adja a Richter bevételeinek. Emlékeim szerint nagyjából egy ilyen 3%-os részesedése van a Richter gyógyszergyártási bevételeivel, úgyhogy valójában látszik azért az eredménye, de azért még cégszinten annyira nem jelentős, hogy nem tudta pluszba fordítani a bevételeket az előző évhez képest.
Hát ezek érdekes folyamatok, de azért fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a bevételnél hát nagyobb mértékben esett a nyereség a Richternél, a profitabilitás romlása pedig hát azért nem túl jó hír a befektetőknek. Mi volt ennek az oka, és hogy látod, hogy folytatódhat ez a tendencia?
Valóban ugye azt lehetett látni, hogy a bevételek igazából még egy számjegyű mértékben sem csökkentek, miközben a adózott eredmény szintjén pedig egy több mint 7%-os visszaesés volt. Ez részben annak tudható be, hogy a rubel forinttal szembeni gyengülése miatt volt egy fedezetromlás a cégnél, illetve másrészt annak is köszönhető, hogy a magasabb fedezetű gyógyszergyártási szegmens árbevétele csökkent az első negyed évben, míg ugye a cégnek, a Richternek van gyógyszerkis és nagy kereskedelme is, ez viszont alacsonyabb fedezetű, és a súlyok eltolódása miatt romlott most a profitabilitás, hiszen ugye a gyógyszergyártás súlya kicsit csökkent, a gyógyszerkis és nagy kereskedelem súlya pedig egy kissé nőtt a negyed évben. A profit csökkenés mögött részben az is áll még, hogy a K plusz F költségek közben csúcsra emelkedtek, nem csak abszolút értékben, de a bevételhez viszonyítva is. A Richternél nagyon sok biotechnológiai, nőgyógyászati fejlesztési programja van, illetve idegrendszeri projektek is futnak, ezek klinikai tesztjei azért jelentős költségekkel járnak. Igazából, hogy folytatódsz ez a tendencia, azt tudom elmondani, hogy a jövővel kapcsolatban az azért optimizmusra ad okot, hogy a cégnél cél a specializált termékek arányának a növelése, ami egy magasabb fedezettel értékesíthető termék, így igazából a kilátások azért nem rosszak.
Beha, egy picit zárjuk pozitívabb hangvétellel ezt a beszélgetést, és picit adjunk valami okot a bizakodásra a Richter részvénytulajdonosoknak. Ugye tudjuk azt, hogy a Richter árfolyama az évelején konkrétan szárnyalt, és új történelmi csúcsra is ment, de hát az is látszik, hogy március vége óta komolyan lendületet vesztett ez az árfolyam. Milyen pozitívumokat látsz? Mi az, ami bizakodásra adhat okot a befektetők számára?
Igen, így van valóban. Igen erősen kezdte az évet a Richter árfolyama, és utoljára március végén volt történelmi csúcson a részvény. Azóta egy kisebb korrekció volt az árfolyamon, illetve inkább már az oldalatás felé hajlik a papír. Ami azonban mégis pozitív lehet a befektetőknek, az, hogy a gyors jelentést követő tájékoztatóján a menedzsment megerősítette az idei évre vonatkozó várakozásait. Továbbra is bevételnövekedést, egy egyszámjegyű bevételnövekedést vár a cég, az egyébként igen erős és rekordnak számító 2020-as év után is. Illetve további pozitívum az osztalék mértéke, a 2020-as év után ugyanis 225 forintos osztalékot fizet részvényenként a Richter. Ez igazából azt jelenti, hogy az adózott eredmény 40%-át kifizeti ezúttal. A korábbi években egyébként a Richternél egy ilyen 25-40%-os sáv van meghatározva osztalék fizetési rátának, és a korábbi években jellemzően a 25%-hoz volt inkább közelebb, úgyhogy ez a 40%-os osztalék fizetési ráta ez most kifejezetten magasnak számít. Ez nagyjából a mostani árfolyammal számolva egyébként egy ilyen 2,6%-os osztalékhozamnak felel meg, és ami még igazából befektetői szemmel pozitív lehet, hogy mindeközben a Richter részvényeinek értékeltsége nem magas, sem historikus viszonylatban, sem pedig az európai szektortársakhoz képest paperaráta alapján nem drága most a Richter részvénye.
Értem, hát akkor biztosan mondhatjuk, hogy azért nem reménytelen a helyzet itt a befektetők számára. Én köszönöm szépen, és tovább is kapcsolunk Nagy Viktorhoz ismét a második kerületbe. Viktor, én könyörgöm, hogy semmilyen hasonlatot ne találjunk most már itt a Magyar Telekomhoz. Mit szólsz hozzá? Benne vagy ebben?
Három hasonlattal készültem, de hogyha tényleg ezt szeretnéd tőlem, akkor semmelyiket nem mondom el.
Szerintem fogadjuk, hogy az egyik, azt hittem az egyik az egy kórházas lesz, mert talán még a magyar hasonlat gondolkodásban a kórházi hasonlatok szoktak még jók lenni. Figyelj, én konkrétan szeretnék kérdezni tőled itt tényleg a Telekommal kapcsolatban. Ugye itt egy egészen friss gyors jelentésről beszélhetünk. A kedden piaczárás után érkeztek az első negyedéves számok. A blue chipek közül a Telekom volt a legutolsó. Okoztak-e meglepetést ezek a számok nektek?
Hát azért a Magyar Telekomnál nagyon-nagyon ritkák a meglepetések, és hát azért most sem volt ez másként, nagyjából az elemzői várakozásoknak megfelelő számokat hozott a vállalat árbevétel és EBITDA szinten is. Ugye a Telekomnál soha nem az a nagy kérdés, hogy látunk-e mondjuk a bevételekben vagy az EBITDA-ban üzemi eredményben jelentősebb ugrást. Most inkább az volt a nagy kérdés, hogy a pandémiát az hogyan vészeli át a vállalat, és hát eléggé ütésállónak bizonyult a Telekom, ami abból a szempontból szintén nem nagy meglepetés, hogy a távközlési és informatikai szolgáltatások iránt azért világszerte nőtt a kereslet a pandémia alatt, és hát ez volt a helyzet egyébként Magyarországon is. A bevételek közel 2%-kal emelkedtek, az EBITDA több mint 8%-kal nőtt. Ugye ezek összességében azért biztatóak az egész évre nézve, de azért nem érdemes extrapolálni ezt az első negyedéves eredményt. Az egész évben vélhetően azért ennél alacsonyabb lesz majd a növekedési dinamika.
Az egyébként látszik-e, hogy mi volt a növekedés motorja konkrétan a Telekomnál? Tudsz-e mondani néhány olyan történést, ami ezt a növekedést segítette?
Na, erre a kérdésedre úgy is tudnék válaszolni, hogyha egyáltalán nem készültem volna, és meg sem néztem volna, hogy mi van a Telekom gyors jelentésében, mert gyakorlatilag most már évek óta minden negyed évben ugyanazokat a trendeket tudjuk felsorolni. Gyakorlatilag csak a számokat kell mögé tenni, az aktuális friss számokat, de a folyamatok azok nagyon-nagyon hasonlók. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a mobil szegmensben a hangalapú kiskereskedelmi bevételek azok jellemzően csökkennek, az adatbevételek viszont nőnek, és a készülék értékesítés bevételei is emelkednek. Tehát, hogy ez a mobil szegmensben a trend. A vezetékes szegmensben pedig arról van szó, hogy itt is a hangalapú kiskereskedelmi bevételek azok visszaesnek, tehát egyre kevesebbet telefonálnak az ügyfelek vezetékes telefonon, viszont a szélessávú internet, a TV és a készülék értékesítési bevételek azok meg folyamatosan nőnek. Tehát ezek azok, amik kompenzálnak a hangalapú bevételek csökkenéséért, és hát azért itt érdemes azt megjegyezni, hogy a készülék értékesítésről beszélünk, hogy például a Magyar Telekom, ezt nem tudom, tudtad-e, Marci, de hogy az ország egyik legnagyobb televízió értékesítője, gyakorlatilag a top 5-ben benne van.
Tehát konkrétan készülékeket értékesítenek, ugye, a csomagokhoz.
Így van, ugye ami az emberek fejében van leginkább az, hogyha mobiltelefon előfizetés vásárolok, akkor mobiltelefont veszek hozzá, mondjuk Magyar Telekomtól, de azért jóval több dolgot értékesít. Érdemes felmenni egyébként a Magyar Telekomnak a shopjába, hogy az ember rácsodálkozzon arra, hogy mennyi mindent értékesít már a Telekom, és például tévében, a televízió készülékekben azért ők most már így a piacnak az élén vannak. Ami pozitívum, hogy több szegmens is tudunk említeni, amiben a Magyar Telekomnak az ügyfélszámhoz folyamatosan nő. Ugye most a negyed évben egyébként több mint 7%-kal nőtt a vezetékes szélessávú előfizetést választó ügyfeleknek a száma, és 6,5%-kal a TV előfizetőknek a száma, tehát hogy ezek azok a szolgáltatások, amik a húzóerőt jelentik a Magyar Telekomnál, és azt látjuk, hogy vagy stabilizálódnak, vagy még picit emelkednek is az egy előfizetőre jutó bevételek, illetve azt látjuk, az előfizető számok is folyamatosan emelkednek, tehát ez nagyjából a motorja a Magyar Telekom bevétel növekedésének.
Akkor azt mondhatjuk, hogy az első negyed év az elég erős volt, de azt lehet már látni, hogy mire számít az idei év további hónapjaiban a menedzsment, mi fog történni a Telekomnál?
Igen, erre egyébként rákérdeztem most a gyors jelentést követő sajtótájékoztatón is, hát és egy elég konzervatív választ kaptam. A kérdésem az volt, hogy az első negyedévben, ugye, ahogy az előbb említettem, 2%-kal nőttek a bevételek, több mint 8%-kal az EBITDA, hogy ebből milyen következtetés lehet levonni az egész évre, ugyanis a menedzsment korábban már bemondta azt, hogy ők arra számítanak, hogy 1-2%-os növekedés lehet bevételben és EBITDA-ban is, és mivel az első negyedév erősebb volt, ezért adódott a kérdés, hogy akkor mire számítanak az év hátralévő részében. És akkor hát ugye itt az a válasz adódott, hogy egyébként ugye egyelőre nem módosítanak a célkitűzéseken, és hát azért részben azért bázishatással is magyarázható az első negyedéves növekedés, mert egyrészt ugye volt egy létszámleépítéssel kapcsolatos nagyobb költség a tavalyi évben, ugye ez most kiesett, tehát ez egy ilyen pozitívabb hatás idén, másrészt pedig tavaly volt jelentős ingatlan értékesítés a Magyar Telekomnál, több korábban használt ingatlanjukat is értékesítették, ebből származó bevételek azért jellemzően idén kevesebb vagy alacsonyabb szinten alakulnak majd, ha lesz egyáltalán, úgyhogy ezek azért mozgatják az eredményt, nagyjából ezekre is visszavezethető az, hogy ilyen szépen nőttek a bevételek és az EBITDA. Tehát összességében még mindig arra számít a menedzsment, amit egyébként már a tavalyi negyedik negyedév után megfogalmaztak, hogy a bevételek és az EBITDA is 1-2%-kal nőhet idén, a CAPEX, vagyis a beruházásoknak a szintje az nagyjából változatlan lesz, a szabad cash flow pedig nagyjából változatlan, vagy egy minimális emelkedés lehet benne. Ami érdekes egyébként, hogy a menedzsment az már korábban közzétett egy ilyen relatíve középtávonak mondható előrejelzés is a 2021-24-es időszakra. Ott egyébként azt várják, hogy a bevételek nagyjából egy, és az EBITDA is nagyjából 1% körüli növekedése lehet a reális. A szabad cash flow 1-2%-kal nőhet, és a részvényes javadalmazás, ugye itt már nem csak osztalékról beszélünk, hanem akár saját részén visszavásárlásról, hogy összességében növekedni fog a következő években.
Azok, akik a magyar tőzsdét ismerik, a Magyar Telekom részvényeit, hát mondhatjuk, hogy jellemzően osztalékpapírként tartják számon, de itt az osztalékkal kapcsolatban milyen konkrétumokról lehet beszélni, mit érdemes tudni a részvényeseknek?
Hát amit tudunk az az, hogy a tavalyi eredmény után mekkora osztalékot fizet a társaság. A tavalyi eredmény után 15,3 milliárd forint osztalékot fizetnek, és 10,2 milliárd forint összegben vásárolnak vissza Telekom részvényeket. Egyébként utóbbit egy aukció keretében, amire majd idén június 10-én kerül majd sor. Tehát, hogy azt nagyjából tudjuk, ez részvényesi javadalmazás, ami egyrészt osztalékból, másrészt pedig saját részén visszavásárlásból áll, hogy ez hogyan néz ki. Viszont azzal kapcsolatban, hogy az idei eredmény után jövőre mekkora osztalékot fizet majd a Telekom, ezzel kapcsolatban nem sok információ áll a befektetőknek a rendelkezésére. Ugye az, amit az előbb mondtam, nagyjából ez ad nekünk kapaszkodót, hogy ez a részvényenként 25 forintos javadalmazás, ez a következő években valamelyest növekedni fog. Azt, hogy mennyivel, arra a menedzsment semmilyen utalást nem tett az első negyed év után.
Hát akkor majd meglátjuk itt a következő hónapokban, hogy mi fog történni. Viktori, köszönöm szépen, és hát ezzel zárjuk is Blue Chip körkapcsolásunkat. Én köszönöm szépen a portfólió részvényelemzőinek, Nagy Viktornak, Szemán Ákosnak és Fekete Beatrixnak a segítséget, és köszönöm szépen a hallgatóinak, hogy velünk voltak és hallgathatok minket. Kövessetek be minket Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, és hamarosan újabb podcastokkal jelentkezünk. Bízunk benne, hogy néhány nap múlva már a portfólió stúdiójából tudunk titeket köszönteni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Viszontlátásra!